Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A parlament lezárta a kormánypártok által benyújtott gyermekvédelmi törvénycsomag tárgyalását. A fideszes Selmeci Gabriella a zárszavában szükségesnek nevezte a szigorú és alapos átvilágításokat, valamint támogatta azt, hogy a büntető törvénykönyv szigorítását az alapítványi és egyházi intézkedésekre is terjesszék ki. A szűrőprogramokkal kapcsolatban megjegyezte, a szolgáltató fog szűrni, és a legveszélyeztetettebb 8-12 éves korosztálynál még nem jellemző, hogy meg tudnák kerülni a programokat. A javaslattal nem csak a büntető törvénykönyvet, hanem 22 törvényt is módosítanak. Orbán Viktor Kaposváron folytatta vidéki kampánykörútját, megbeszélést folytatott Szita Károly polgármesterrel, és találkozott a kaposvári választópolgárokkal, közölt az MT-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A kormányfő kiemelte, borotva élen táncol a világ, a béke és egy mindent elpusztító háború határán van az emberiség. Békét kell teremteni, és mivel a nyugat finanszírozza a háborút, nekik kell tenniük a befejezéséért is, az európai intézményekbe békepárti jobboldali képviselőket kell küldeni a baloldali háborúpártiak helyett, szögezte le. Magyarország és Tadzsikisztán megállapodást írt alá a biztonsági együttműködésről és a bűnözés elleni harc koordinálásáról, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Dusanbéban. Szijjártó Péter tadzsik kollégájával folytatott egyeztetését követően leszögezte, Tadzsikisztán is a mielőbbi ukrajnai békekötés pártjánál. Mielőbb le kell zárni a fegyveres konfliktust az atomháborús őrület megelőzése érdekében, és ehhez a békepárti erők előretörésére lenne szükség az európai parlamenti választáson, jelentette ki a tárca vezető is, hozzátéve Magyarországon is minden eddiginél fontosabb talán, hogy az emberek a szavazóurnákhoz járuljanak június 9-én. A Magyar Honvédség az orosz-ukrán háború tapasztalatai alapján fejleszti meglévő eszközeinek képességét, ismertette a Honvéd vezérkar főnöke az M1 állami televízióban. Kiemelt hangsúlyt fektetnek a drónok alkalmazására, illetve a dróntámadások elhárítására, és vizsgálják a mélységi csapásmérő eszközrendszerek alkalmazását, mondta el Böröndi Gábor. Volodymyr Zelenszkij elismerte, hogy Ukrajna addig nem lesz képes NATO taggá válni, amíg az Oroszországgal vívott háború tart, írta a Korrespondent. Előzőleg be nem jelentett látogatáson az ukrán elnöknél járt Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára. Az uniós helyreállítási terv célja a gyors segítségnyújtás a tagállamok gazdaságainak, ezzel szemben a források jelentős részét a bizottság még nem tette elérhetővé, jelentette ki Varga Mihály, miután hivatalában fogadta az európai számvevőszék elnökét Tony Murphyt és a szervezet magyar tagját Persznégál Ildikót. A pénzügyminiszter jelezte, a gazdasági növekedés újraindításával folytatják a költségvetési hiány és az államadóság csökkentését, így a magyar adósság szint tartósan az uniós átlagnál kedvezőbb marad. A bruttó hazai termék a gazdaság teljesítménye 2024 első negyedévében a nyers adatok szerint 1,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az első becslés alapján. Az előző negyedévhez képest a GDP 0,8%-kal bővült. Új, eddig ismeretlen kőolajlelőhelyet fedezett fel a MOL és az ONGD Tura közelében, ahol elkezdődött a próbatermelés. Jelenleg körülbelül napi 1000 hordó kőolajat termelnek ki, amit a Dunai finomítóban dolgoznak fel. Az egészségügyi adatvagyon kezeléséhez szükséges informatikai fejlesztésekre 7 milliárd forint visszanemtérítendő forráshoz jut az Országos Kórházi Főigazgatóság. A cél az egészségügyi adatok hatékonyabb kihasználásának elősegítése, beleértve az adatok felhasználását, a szakrendszeri fejlesztéseket, az irányítási rendszerek kialakítását, valamint az adatvagyon gazdasági, tudományos és ágazati felhasználását támogató informatikai megoldások létrehozását. Az MVM 369 milliárd forint adózott eredménnyel zárt tavaly, a 2022-es 72 milliárd 700 millió forint után, derül ki a Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett konszolidált éves jelentésből. Az energetikai szolgáltatók konszolidált árbevétele 5079 milliárd forintra csökkent tavaly, a megelőző évi 7647 milliárdról. Több száz tüntető foglalt el a Columbia Egyetem főépületét, ahol elbarikádozták magukat. Az ablakokból nagyméretű intifáda, azaz Izrael elleni palesztin felkelés feliratú transzparenst függesztettek ki, és palesztin zászlót tűztek ki. Előzőleg a Yale, az Észak-Karolinai, a Texasi, a Virginiai és a Pennsylvaniai Egyetemen is Izrael ellenes incidensek történtek. Összesítések szerint az Egyesült Államok mintegy 200 intézményén indultak palesztin párti tüntetések. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, de egyre több fátyol és gomoly felhő alakul ki. Csapadék nem várható, sokfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 24-25 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Rája még nap az éjszakából.
Azt kérdezik tőlem, milyen volt, mikor lent járt, milyen nóta szól.
Siratták vagy mulatták talán, nevettek-e bolondnak baján. S egyszerre mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, ha tudná, hogy mit tegyen, hogy maradjon, vagy menjen. Azt mondják, részeges vagyok, pedig csak szűnni akarok. Egy kicsit elhagyni magam, hogy aztán nyíljon alattam. Meg a világ, meg a fű és a fáj, a tél, ami nincs, gyere nyár, vezetünk. Húj meg szép, ahol élsz, szépe állj, meg igész, keserűt, édesed, az, ami csak le. Meg a világ, meg a fű, és a fár gyönyörű, és a tél, ami nincs, gyere nyár, vezetünk. Húj meg szép, ahol élsz, szépe állj, meg igész, keserűt, édesed, az, ami csak le. Lesz még így se, s úgyis jó lesz tán. Tölts még egy bort, légy oly kedves ám. Ne túl sokat, jusson a fellegekbe. Hátra esik eső a kertekbe. Virágot hozz onnan csokorba. Szírmait a szél hadd hordozza. Egy ajtó, ha nyitva áll elő. Édesanyám, csókolom meg önben. És mindenki felnéz, és az égen a jó Isten, mintha éppen itt nekem, a hold felgel, csendesen.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják. Európa tankönyvet írt pár éve egy történész kutatócsoport a kontinens utolsó évének határokon átívelő múltjáról. Elsőként erről beszélgetünk Fodor Richárddal, az MCC Tanuláskutatóintézetének kutatójával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központjának egyetemi tanársegédjével. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. A kötet témái 7 kategóriában számtalan részterületet vizsgálnak.
Ez egy elképesztően izgalmas történet, maga a tankönyv is, maga ez az egész történelmdidaktikai diskurzus. Egy nagyon régi történetre utal vissza, nyilván történészként nem is tudok máshogy fordulni az ügyhöz, pláne történelmi tankönyvhöz is nehéz más formában nekilátni. Gyakorlatilag itt egy európai narratíva, európai identitás kialakításának mai formájáról beszélhetünk. Már az is nagyon izgalmas, hogyha ránéznek a hallgatók a borítójára ennek a könyvnek, ami egyébként kizárólag angol nyelven érhető el, akkor a magára hagyott Szühét láthatják ezen a képen. Ugye Ámor Vénusz fia és Szühé hercegnő történetéből származik ez a fénykép, ami egyébként egy fejét vesztett szobrot ábrázol, és már önmagában ez is egy nagyon izgalmas dolog. Próbáltam utána nézni ennek a szobornak. Nincs hír arról, hogy az egyébként egy világkiállításra készített szobor fejét vesztette volna, tehát ez egy valószínűleg egy replikának az elvesztett fejjel ábrázolt fényképe, és egy kortárs fényképésznek a fotóját használták föl. Ennél sokkal izgalmasabb a tartalma a tankönyvnek, de nyilván sokat mondó már ez a fénykép is. Ugye itt alapvetően egy tematikus hozzáállásról van szó, ami identitásról, társadalomról, hatalomról, állampolgárságról, tudásról, gazdaságról, különbségekről és kulturális találkozásokról szól. Nagyon fontos, hogy ez rögtön ki is kell jelentsem, hogy nem egy tankönyv klasszikus értelmében, hiszen a köznevelésben Magyarországon nehéz is egyébként angol nyelvű tananyagokat beépíteni, pláne ez egy akadémiai kötet gyakorlatilag. Magáról az európai gondolat történelemtanításban megjelenéséről néhány szót szólni. Gyakorlatilag a történelemről gondolkodás egyidős az emberiséggel, de hogyha nem rohanunk vissza ilyen nagyon régi időszakokra, akkor azt mondhatnánk, hogy így a 19. századon a napóleoni háborúk után jelent meg az az igény, hogy az egyes európai formálódó nemzetek rátekintsenek egymás történelem tanulására. Ez nagyon gyakran kizárólag a kritikát tartalmazta. Azt feltételezték sokszor egyébként jogosan egymásról, hogy a tankönyvek kizárólag egyfajta nacionalista, patrióta és más nemzetekkel szemben soviniszta képzetekre és a nemzeti identitás építésére szolgálnak, és ezután keletkezett gyakorlatilag az igény a történelem tankönyvek tudományos vizsgálatára. Ebben az időszakban nyilván nem beszélhetünk sem nevelés szociológiáról, sem történelemdidaktikáról, tehát nehéz volt olyan formát találni, ami alkalmas erre, és egészen egyébként ezek az első világháború utáni időszakig, tehát 1918-20-as évekig kellett várni ahhoz, hogy itt egy valóban igényes tudományos vizsgálat indulhasson el, és egyébként az UNESCO elődje volt az, ami elsőként ilyen szupranacionális, vagyis nemzetek fölötti szervezetként egy ilyen együttműködési formát indított arra, hogy rátekintsenek a történelem tanításra. Ez 1920-as évektől sok oldalú folyamat indult el. Dióhéjban annyit elég megjegyezni, hogy Skandináviában elképesztően sikeres lett, később a német-francia együttműködésben folytatódott, és ez volt gyakorlatilag a legfontosabb mozgatórugója. Létrejött egy nemzetközi tankönyvkutatóintézet, amit kiemelkedő német történelemdidaktikusról, Georg Eckertről neveztek el, és ezután megjelent egy új aktor gyakorlatilag a történelem tankönyvek és a történelem vizsgálatában, kutatásában, mely az Európa Tanács volt. Fontos megjegyezni, hogy ez nem az Európai Unió tanácsa, hanem egy szélesebb együttműködés, amely most már 47 tagállamot számol. Gyakorlatilag itt az 1990-es évektől működik egy olyan együttműködés, amely támogatja az úgynevezett tankönyv harmonizációt. Fontos állomása volt 1992, amikor 12 társ szerzővel megszületett egy első Európa tankönyv, ami a szószoros értelmében tankönyv volt, egyébként egy francia master texttel, vagyis egy eredeti szöveggel dolgoztak, és azt fordították le a későbbiekben 12 állam nyelvére. Ugyanakkor fölmerült itt a kritika, hogy ez kevés szempontot mutat be az európai államok történelméből. Gyakorlatilag egy 400 oldalas tankönyv nyilván nem alkalmas arra, hogy egy 440 milliós lakosságú kontinenst és egy 4 millió négyzetkilométeres kontinenst annak történelmét részleteiben bemutassa. És most 2010-es évek végén, 2019 és 22 között működött egy nemzetközi együttműködés egyetemek részvételével, és létrejött az az Európa tankönyv, amelyről most beszélhetünk. Fontos, hogy ez egy akadémiai kiadvány, tematikus megközelítést érvényesíti, azzal szemben, ami mondjuk a magyar tankönyvek kronológiára épülő, tehát időszakokat egymás után soroló tankönyvére.
A könyv egy izgalmas fejezete a határok történelmet meghatározó szerepéről szól. Ezt miként lehet hazánkra vonatkoztatni, gondolva a trianoni döntésre?
Ez egy nagyon izgalmas témakör, az egyik tematikus egysége a tankönyvnek erről szól. Többek között magyar résztvevőkkel, akadémikus eltés professzorokkal bemutatja, hogy milyen határváltozások történtek Európában. Nyilván ez egy szelektív munka, és alapvetően inkább az elméletre fókuszál. Gyakorlatilag olyan kérdések merülnek föl, mint hogy a formálódó, nyilván nem nemzetekről beszélünk még mondjuk az újkorban, hanem a formálódó birodalmak és egyes államok határai, de mondjuk lokális és regionális határai milyen szerepet játszottak, a kereskedelemnek milyen szerepe volt, illetve a később kialakuló állampolgárság fogalma hogyan viszonyul mondjuk a vámokhoz és határok kérdéséhez, és nyilván az egész az Európai Unióban kialakuló közös vám és közös határellenőrzésben kulminálódik, és többek között tartalmazza a 2010-es évek bevándorlási jelenségeit is.
A kötet, amiről beszélgetünk, fontos állomása lehet a köznevelésben használható közös európai történelem tankönyv felé vezető úton?
Mindenképpen mérföldkőnek nevezném abból a szempontból, hogy megteremti az elméleti alapjait annak, hogy a későbbiekben a köznevelésben alkalmazható műveket készítsenek, írjanak, majd szerkesztenek. És nagyon fontosnak tartom itt azt, hogy a diákok számára befogadható, mondjuk kevésbé akadémiai nyelvezet jelenjen meg majd ebben. Egy kulcskérdés az, hogy mit gondolunk Európáról. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a magyar tantervben egy kiemelt szerepet foglal el már most is az európai integráció története, annak legfontosabb szereplői mérföldkövei, és a másik oldalról ez sok európai tagállamban nincs így, ahogy többek között a 2023-as megjelenésű erről szóló jelentés is részletezi.
Amit az Európa Tanács adott ki.
Igen. Egy új aktor jelent meg gyakorlatilag a történelemtanítás kutatásában, amelyet obszervatóriumnak hívnak. Az Európai Történelemtanítás Obszervatóriuma, amely egy nemzetközi együttműködés.
Milyen célokat fogalmaztak meg?
A legfontosabb céljai az egyes tagállamok történelemtanulásának feltérképezése, tehát semmiképpen nem új célok jelennek meg, hanem inkább a forma az, ami modern. Többek között empirikus kutatást folytatnak, 6500 tanárt kérdeztek meg, viszont a minta még így is szűknek tekinthető, hiszen a 47 tagállamból 16 az, amelyik részt vesz ebben az együttműködésben. Itt elsősorban nyugat-európai, francia, spanyol, portugál, ír tagállamokról és dél-kelet-európaiakról van szó, tehát hátrány a mi szempontunkból, hogy többek között Magyarországról és Közép-Európáról nem kapunk pontosabb képet. Ugyanakkor ez például többek között olyan általánosságokat említ, hogy még mindig a tankönyv az a szereplője a tanulási folyamatnak, amely a megkérdezettek 83%-a szerint legfontosabb keretet ad gyakorlatilag ehhez a tanulási folyamathoz.
És ez valóban meglepő. Így van? Vagy meglepő?
Egyik oldalról meglepő, a másikról pedig további kérdéseket vet föl. Természetesen ez államonként eltér, szóval Luxemburgban, amely részes ennek az együttműködésnek, ott mondjuk 40%, és Szerbiában 80-90%. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ez egy hagyományos tantárgy, és ezért a tanárok odafordulása is valószínűleg egy hagyományos tendenciát mutat. Ugyanakkor vannak magyar kutatások is, amik ezt alátámasztják, például Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, a Tanárképző Központban a virtuális, illetve digitális tanulási időszakban volt egy felmérés, ami ezt erősítette meg, illetve más kutatások is utalnak erre.
Maradva az európai történelem tanításnál, a történelem tanítás európai kontextusa milyen kérdéseket vet föl?
Szóba került az Európai Parlament, mint politikai szervezet állásfoglalása. Ez egy nagyon friss ügy, 2024. januárjában fogadták el az EP parlament képviselői, és egy nagyon nagy vihart és vitát váltott ki. Gyakorlatilag már a címében is szerepel, hogy az európai történelmi tudat létrehozásának és kialakításának célja jelenik meg, ami érdekes módon egyébként egy történelmi didaktikában, tehát a szakmában elfogadott és egy kúráns kifejezés, a történelmi tudat. Ugyanakkor ez egy politikai kontextusba ágyazott állásfoglalás, amely arra tesz kísérletet, arra tesz javaslatot a tagállamoknak, hogy a kurikulumaikban, tehát a tanterveikben kerüljön többségbe az európai történelmi narratívának a súlya gyakorlatilag, amely gyakorlatilag a konfliktust vagy a vitát elsősorban gerjeszti. Itt vannak olyan hangok is, akik az európai nemzetállamok történelmének az eltörlését jegyzik meg, és a legfontosabb nehézség ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy az egyensúly hiánya, hiszen, ahogyan említettem, a magyar tanterv jelenleg is tartalmazza mind a globális történelmi perspektívát, mind az európai és mind a közép-európai perspektívát. Az európai integráció, tehát az Európai Unió kialakításának folyamata pedig kifejezetten kötelező tananyag már középszinten is minden középiskolás diák számára.
Miként látja a hazánkban a történelem tanítás jelenlegi helyzet?
Erről nagyon hosszan lehetne beszélni, hogyha röviden kellene néhány szót mondani erről, akkor mindenképpen egy dinamikus folyamatként, dinamikus változásokkal teli folyamatként lehetne leírni, mert ahogyan említettük, egy közéleti témaként is megjelenik. Mindenki kíváncsi a történelem tanításra, és nem kisebbítve fizika tanárok érdemeit, de valahogy a fizikai, kémiai témakör általában inkább a jelenlétével tud vitát kiváltani, tehát mondjuk, hogy legyenek-e természettudományos tárgyak, hogyan tanítsuk őket összevonva külön. Ezzel szemben a történelem tanulás, és egyébként az irodalom is, mint hagyományos szaktárgyak, amiket mondjuk 1850 óta tanítunk ebben a típusú formában, ezek a magyar nemzeti kánon átadását, átörökítését is szolgálják, tehát van egy nemzeti identitás kialakító funkciójuk is, és ebbe egyébként befér az, hogy az európai közösséghez tartozva beszéljünk arról, hogy ők egyben egy másik és egy nagyobb együttműködésnek, szövetségnek, az Európai Uniónak az állampolgárai is, viszont hogyha nem beszélünk az előbbiről, a lokális, helyi és a nemzeti identitásukról, akkor gyakorlatilag gyökérvesztettek lesznek. Goethe mondja azt, hogy két dolgot adhatunk a gyermekeinknek, egyrészt szárnyakat, másrészt gyökereket.
Tehát akkor úgy véli, hogy vannak fejlesztési feladatok. A történelmi gondolkodás fejlesztésének a lehetőségét miként lehet meghatározni, hiszen az intézetnek van erre vonatkozó kutatása?
Igen, az MCC Tanuláskutató Intézetben két párhuzamos projekten is foglalkozunk a történelem tanulás kérdéskörével. Az egyik egy összehasonlító kutatás, ami az előbb említettekhez kapcsolódik, a másik pedig, ahogy utalt rá, a történelmi gondolkodást vizsgálja. A történelmi gondolkodás gyakorlatilag a történelem tanulásnak a legkúrensebb témaköre a nemzetközi tudományos életben. A legfontosabb célunk az, hogy egyrészt olyan kutatás kezdeményezzünk a magyar kontextusban, amelyik illeszkedik ezekhez a nemzetközi vizsgálatokhoz, tehát képet tud adni arról, hogy a magyar diákok hogyan gondolkodnak, hogyha nagyon leegyszerűsítjük, és ezen belül is ez egy nagyon összetett képességrendszerként definiálható gyakorlatilag. Része például a történelmi empátia, jelenleg egy empirikus, tehát kérdőíves és interjús kutatásunkban magyar diákok, középiskolai diákok történelmi gondolkodását, történelmi empátiáját vizsgáljuk, és rendkívül izgalmas lesz ezt majd összehasonlítani a későbbiekben német és holland korábban publikált eredményekkel.
Felmerül a kérdés, hogy miként lehet a legjobban tanítani a történelmet?
Semmiképpen nem szeretnék egy leegyszerűsítő választ adni erre, nem szeretnék egy receptet adni erre a kérdésre, mert hogy a tanulási és tanítási tevékenység egy interpersonális emberek közötti kapcsolaton alapuló tevékenység, és nagyon nagyban függ attól, hogy milyen diákokat, milyen tanár, milyen intézménytípusban tanít. Ugyanakkor általában azt szoktuk mondani, hogyha át tudjuk adni azokat az alapvetéseket, amelyek segítik őket a mindennapi hírek értelmezésében, a történelmi kontextus meghatározásában, és egyáltalán annak megértésében, hogy miért itt él ez a magyarnak nevezett nemzet a Kárpát-medence közepén, akkor szerintem az már egy nagyon izgalmas eredmény. Hogyha pedig arra is képesek vagyunk, hogy a gondolkodásuk komplexitását, összetettségét tudjuk fejleszteni, tehát hogy alkalmasak legyenek párhuzamos nézőpontok elemzésére, összehasonlítására, kérdéseket tudjanak felvetni, és egy önálló narratívát összeállítsanak, akkor ennél többet szerintem nem kívánhatunk.
Ön milyen módszereket használ a gyakorlatban a tanításnál?
Úgy gondolom, hogy két dologra érdemes fókuszálni, és általában ezt is teszem. Az egyik, hogy a diákoknak legyen egy szolid, nagyon erős tárgyi tudása, hiszen összetettebb gondolkodásra, közös gondolkodásra, vitára enélkül nem lehetséges kísérletet tenni. Tehát mindig igyekszem megtanítani az alapvető, gyakorlatilag, hogyha ha akarom, akkor ismereteket, lexikai egységeket, és nyilván ezután igyekszem az elérhető, korszerűbbnek tekinthető, vagy egyébként változatos módszertannal ezeket megtanítani. Itt beszéltünk akár egyeseknek újdonságnak számító ügyekről, mint hogy a tanár nem kizárólag előadást tart, hanem mondjuk a tükrözött osztályterem módszertannal előre elküld egy videót, és a tanórán már ennek a feldolgozása zajlik, vagy közösen készítünk olyan produktumokat, amelyek utána egyfajta portfólióként állnak össze. Itt beszélhetünk plakátokról, esszékről, elemzésekről, összehasonlításokról, képgyűjteményekről, illetve fizikailag megvalósuló makettekről és hasonlókról.
Én úgy látom, hogy az általános és középiskolákban nagyon nehéz az érdeklődést felkelteni a tárgy iránt.
Ez mindenképpen így van, már csak azért is, mert egy nagyon lerövidülő figyelemablakkal dolgozunk a köznevelésben, és a tanárképzésben is mindig igyekszem arra hangsúlyt fektetni, hogy a jégtörővel kezdjék a diákok az egyenségeket, tanórákat. Én is igyekszem ezt az egyetemi tanítási gyakorlatban is alkalmazni, és hogy utána egy-egy időszak elteltével változzon a munkaforma. Hogyha valaki előadást tartott, akkor utána dolgozzanak együtt egyfajta mondjuk csoportmunkában, vagy egyénileg, vagy párokban. És természetesen ez egy örök vita, hogy mondjuk kiszolgáljuk-e a változó igényeket, vagy megköveteljük azokat a klasszikus elvárásokat, hogy már pedig 45 percen keresztül én fogom elmondani, hogy mi történt Napóleonnal és a brit hadsereggel. Ez egy tanári karakter és egy tanári odafordulás kérdése.
Ezen a téren már mint az érdeklődés felkeltésére gondolok, lehet-e a nemzeti emlékezettel operálni? Lehet-e ez a történelem tanítás lényege?
Úgy gondolom, hogy jelenleg is gerinc szétadja a történelmi tanításnak, és ennek az említett történelmi kánon átadásának egy kulcs momentuma azoknak az emlékezeti pontoknak a felvillantása, amelytől, hogyha egymással beszélünk, akkor rögtön tudjuk, hogy magyarokról van szó. Úgy gondolom, hogy lehetetlenség kikerülni egy magyar iskolából anélkül, hogy valaki tudná, ki az a Petőfi Sándor, vagy akár Klebersberg Kunó.
Visszatérve a kezdő beszélgetésünkre, tehát az Európa tankönyvre, tehát elképzelhető vagy megvalósítható a nemzeti történelem és az európai történelem egysége.
Úgy gondolom, hogy erre kellene törekednünk, és Magyarországon ez megjelenik. Az természetesen egy nagyon izgalmas kérdés, hogy hogyan lehet összehangolni ezeknek, akárhogy az Unióról beszélünk, akkor 27 tagállamnak, akárhogyha egy tágabb Európáról beszélünk, akkor sokkal több államnak a nézőpontjait. Ugye ez kisebb együttműködésekben is hasalt már el. Beszéltünk mondjuk a szlovák-magyar tankönyvprojektről, amely máig sikertelen, de nagyon sok jó példája van annak, ami segíti gyakorlatilag az együttműködést. Például, hogyha Ázsiára tekintünk, akkor az ASEAN-nak nevezett csoport alkalmas arra, úgy tűnik, hogy egyfajta közös identitás építését szorgalmazza. Ugyanakkor abban jelen van az egyes államok nemzeti háttere is.
Az Európa Tanács vajon fellép-e a történelem hamisítás ellen?
úgy gondolom, hogy fel kell lépnie, és nyilván a zászlóra tűzött és nagyon sokat hangoztatott kritikus gondolkodás elképesztő fontos fejlesztési terület, tehát úgy gondolom, hogy ez egy cél kell legyen.
A beszélgetést zárjuk azzal tehát, hogy nagyon fontos a történelmi gondolkodásnak a kialakítása, és ezeknek a kompetenciáknak a szükségessége.
Az mindig változik, hogy éppen hogyan nevezzük ezeket a kompetenciának nevezett képességrendszereket, és számtalan szervezet van, aki folyton új elképzeléseket dob be a köztudatban, mondjuk itt a 90-es évektől, akár az UNESCO, akár az Európai Bizottság, akár az OECD kulcskompetenciákat ír elő, listákat állít össze. Ugyanakkor nagyon fontos az is, hogy ezeket alkalmasak legyünk lefordítani egy átlag osztályterembe, és hogyha egy diákot megtanítunk arra, hogy ne az első interpretációt higgye el egyetlen igazságként, vagy objektív tényként, hogyha meg tudjuk tanítani azt, hogy mi a különbség a múlt és a történelem között, akkor ebbe az irányba teszünk egy lépést.
Kedves hallgatóink, Fodor Richárddal, az MCC Tanuláskutató Intézetének kutatójával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Tanárképző Központjának egyetemi tanársegédjével beszélgettünk. A technikai munkatárs Urbán Péter nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket az egyházi rendről, a biblikus teológiai szótár alapján az ószövetségi papságról. A biblikus teológiai szótár megjegyzi, hogy a királyság idején maguk a királyok többféle papi tevékenységet gyakorolnak, akár a szomszédos országok királyai áldozatot mutatnak be, Saultól kezdve egészen Ákázig, és megáldják a népet. Talán ebben különös szerepe van Dávid királynak, a választott nép Biblia által legnagyobb királyának tartott személyének. A papi elnevezést azonban csak később alkalmazzák a királyokra a zsoltárokban, mégpedig Melkizedekhez hasonlóan. De azt mondja a biblikus teológiai szótár, hogy a király inkább feje a papságnak, mint tagja a szent kasznak, a szent rendnek. Ez az utóbbi szervezet, vagyis a papság intézménnyé vált, nevezetesen Jeruzsálem szentélyében, amely Dávid óta Izrael Isten tiszteleti központja. Először két pap osztozik meg a szolgálaton, később azonban ez bővül. A két pap, Ábiátár, Héli, silói pap leszármazottja, minden valószínűség szerint levita. Megjegyzi a biblikus teológiai szótár, hogy családját majd Salamon eltávolítja a papság köréből. Szádok eredete ismeretlen, de az ő leszármazottjai irányítják majd a templom papságát egészen a második századig. Azt jegyzi meg a biblikus teológiai szótár, hogy minden valószínűség szerint Szádok, akárcsak Ábiátár, Áron leszármazottja, tehát az Isten által megjelölt törzsnek, papi törzsnek a tagja. A főpap hatásköre alatt Jeruzsálem papsága több alárendelt csoportra oszlott, a számüzetés elől még a körülmetéletlenek is tagjai a templom személyzetének, érdekes ez a megjegyzése a biblikus teológiai szótárnak, Ezekiel könyvének 44. fejezetének 7. versére és a következőkre utal. A szentélynek a papsága, a leviták száma egészen nagy. Dávid és Salamon telepítették le őket a különböző vidékeken is, hogy helyben is gyakoroljanak papi feladatokat, de több helyi szentélynek van más származású papja is, mondja az első királyok könyve 12. fejezetének 31. verse. 621-ben Józsiás király reformot hajt végre az országban, felszámolja a helyi szentélyeket, és tulajdonképpen a levitákat teszi egyedüli letéteményessé a papságban, elsősorban Jeruzsálemben. Itt már csak Szádok leszármazottjai tartja fönn a papi tevékenység számára. Előre jelzi a papoknak és a levitáknak a megkülönböztetését. Amikor elpusztul a templom és a királyság, 587-ben a második pusztulás ez tulajdonképpen, ez a királyok fennhatóságának végét veti a papságon, és nagyobb hatalmat ad magának a papságnak a nép fölött. A papság megszabadul, mondja a szótár, a politikai hatalom befolyásától és a kísértéstől, hogy a hatalmat szolgálják. A prófétai intézmény is lassan eltűnik az országból, így az ország vallási vezetői maguk a papság lesznek. Az ő tekintélyük egyre jobban kiemelkedik. A biblikus teológiai szótár egy dátumot is fűz ehhez, 573 Krisztus előtt ennek a folyamatnak a kezdete. Ezekiel reformjai pedig még a fejedelmeket is kizárja a szentélyből. Ettől kezdve a levita rend monopóliuma vitathatatlan. Csak a végső időkre vonatkozik majd egy új papság, Izaiás próféta könyvének 66. fejezete, amely erről beszél. A Pentateukosz, a Mózes 5 könyve, papi gyűjteményei, majd a krónikások művei végre áttekinthető képet adnak a papi hierarchiának. Nem akarok ebbe most belemenni, de Mózes 5 könyvét különböző gyűjteményekből, hagyományokból állítják össze, erről szól a biblikus teológiai szótár. A papi hierarchiának a fölépítése igen szigorú, tulajdonképpen a 3. századra, Krisztus előtt ez már kialakul. Élén a főpapál, Szádok fia és leszármazottja, Áronnak az utódai. De ezen kívül minden szentélyben van még egy vezetőpap. A főpapi cím akkor jelenik meg, amikor király nélkül ismét érezhetővé válik a teokráciának vezetőre van szüksége, vagyis szüksége van egy vallási vezetőre, aki az emberek előtt tekintéllyel rendelkezik. Fölkenik olajjal, és ez a fölkenés a királyoknak a fölkenésére utal. Fennhatósága alatt tartoznak a papok, aztán a leviták. A leviták, az alsóbrendű papságnak 3 csoportja van, és ehhez csatlakoznak az énekesek, az ajtónállók. Az Úr szolgálatára vannak szentelve. Megjegyzi a biblikus teológiai szótár, hogy ezentúl a hierarchiában nem lesz több változás, kivéve a főpap kinevezése, de talán ebben most nem menjünk bele. A papi tevékenység a következő pont, amelyről a biblikus teológiai szótár beszél, mégpedig az Isten tisztelet, az ige szolgálata. Ezt a két területet foglalja magában a papi tevékenység. Az Isten tisztelet, a kultusz szolgálata, a pap a szentély embere, hangsúlyozza a szótár. Ő a míg. Megvan a fricekrény, a láda őrzője, ő fogadja a hívőket Isten házába, Jakve házában, a nép ünnepein ő vezeti a liturgiát. Leglényegesebb tevékenysége az áldozat. Itt mutatkozik meg leginkább a papságnak az a szerepe, hogy közvetítő. Ő ajánlja föl Istennek a hívők adományait, és egyben ő hívja le azokra Isten áldását. A szótár felsorolja, hogy így tett Mózes is, Lévi is, a számüzetés környékén pedig minden pap teljesíti ezt a feladatot. Egy évben egyszer a kiengesztelődés napján maga a főpap gyakorolja a legfőbb közvetítői szerepét, hogy népének minden bűnének bocsánatáért könyörögjen. Esetenként a pap is elvégzi a szentelés és a megtisztulás szertartását, például a király fölkenését is, a leprásoknak a visszafogadását, és a gyermekágyas asszonynak a megtisztulása után való közösségbe való visszafogadását. Az ige szolgálata, Isten nevében válaszol a pap a hívő kérdéseire. Igét hirdeti, vagyis ő beszél Isten nevében. Kedves rádió hallgatók, innet fogjuk folytatni a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentségekről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!